Harmadik fejezet. Székely Dózsa György, csillagromboló. Barkó ciklánflotta. A csillagrombolón minden déli 12-kor harangoztak. Rogerius az első napon még megijedt a hangzavartól, másnap már be sem kellett fognia a fülét, harmadnap a kalimpáláshoz igazította a karóráját. Egy régi olvasmánya szerint a déli harangzúgásra pápai rendelet alapján formáltak jogot a magyarok, megünneplendő Hunyadi János 1456-os nándorfehérvári diadalát a török felett. Ez a Dugovics Titus, ez aztán kemény fickó lehetett, magyarázta Kelének a negyedik napon, miközben ágyán fekve a Magyar Nép története című 539 oldalas rövid áttekintést olvasta. A könyvet 1951-ben adták ki, magyar nyelven íródott, és egy fekete mágikus szimbólum virított a címlapján, egy vörös színű pentagramma. Nem hiába mágikus nemzet a magyar, állapította meg a koronakutató. Kele épp a déli harangszó alatt lépett be hozzá. Megfogta a beste török étoszt magával együtt, lerántotta a falról, kopogtatta a könyv lapjait Rogerius. Ipari alpinista volt? Nándor Fehérvár egyik védője. Elült a harangzúgás, Rogerius felült az ágyon. Na, jöjjön velem, mondta ekkor Kele. Hová megyünk? Ne kíváncsiskodjon annyit, mert hamar megöregszik. Oszt ültem állovon kegyelmed? Hát egyszer a virtualitásban, felelte Rogerius, és a padozathoz csapkodta a sarkantyús csizmája talpát. A láb elé alig használtnak és kényelmesnek tűnt. A program ledobott magáról, de azonnal visszatöltöttem magamat. Az nem az igazi, hurrogta le az ispán. Ha itten bukik, akkor még a nyakát is szeketi. Na de ettől szép, nem igaz? Hát én nem igazán vagyok adrenalinfüggő, tiltakozott Rogerius. Na majd mostan az lészen, hozta tudomására Kele, és oda parancsolta Rogeriust egy masszív zsiliplap elé. Amit kegyelmed megtapasztal a zsiliplap kinyitása után, az a nagy magyar valóság lesz. A terület teljes terjedelme 120 hektár, hosszában és széltében végig nyúlik a csillaghajón, ezt a szintet kifejezetten azért alakították ki. Csak a horizont vonal lesz generált kép, minden más, a berendezési tárgyak és a talaj tapinthatóan igazi. Kele a zsiliplap fölött látható képernyőre pillantott. Most nappal van, és enyhe szél fúj, a hőmérséklet megfelel a földi júniusnak. Ideális idő a kilovaglásra. Az ispán beütött egy 12 jegyből álló számsort a nyitó panelon, és elfordította a kapcsolót. Látható dübörgéssel indult felfelé a zsiliplap, Rogeriusnak le kellett hunynia a szemét a vakító napfény miatt, ami éles késként vágott a szemébe. Alig látott valamit, viszont érezte, hogy a lába igazi földön tapos, hallotta a szél fütyülését, arcán érezte a mesterséges nap melegét. Nagyokat pislogva végül hozzászoktatta a szemét a ragyogáshoz, ám de megrökönyödve tapasztalta, hogy valójában nem lát semmit, bármerre nézett, csak a végtelen mezőséget látta. A háta mögött eltűnt a zsiliprendszer, érvényesült a látóhatárt a végtelenben nyújtó ART-kompjúter hatása. A vagító kékre generált égen hófehér bárány felők úsztak a nap, mint valami fénylő arcú, elégedett Isten függött a táj fölött. Legalább 35 Celsius fok meleg volt, a koronakutatónak már is gyöngyözni kezdett az izzadság a homlokán. Kele egy speciális kiképzésű szemüveget tűzött Rogerius mellény zsebébe.
Ezzel megtalálhatja a kijáratokat, emezzel pedig.
Rogerius egy elektronikus távcsövet kapott.
Nézelődhet, kedve szerint.
De hát itt nincs is semmi.
Jó látja kegyelmed. Éppen ezért itten a semmit kő nézni, amit úgy hívnak puszta.
A semmi a nagy magyar valóság? Hökkent meg Rogerius, és körbe távcsövezett.
Alig, ha nem, mondta Kele, és megtömte a pipáját. De itten csak a uraság filozofálhat, kenyelmednek ez eszébe se jusson, mert kiköttetik.
Tudom, a fotonfúvókához, marogta magába Rogerius, és övére tűzte a távcsövet. Hamarosan egy lovas érkezett, aki két másik paripa kötőfékét tartotta a kezében. Rogerius kisebb nehézségek árán sikeresen fölkapaszkodott az egyik mén nyergébe, büszke volt rá, hogy ehhez a torna mutatványhoz nem kellett segítséget kérnie. Kele szintén lóra pattant, neki nagyon könnyen ment a dolog.
Látod a bánt?
Kérdezte Kele a lobogón a drágú lovastól.
Éne?
Kérdezett vissza a csikos kinézetű férfi, és tarkójára tolta a cifra kalapját.
Te a... Ha, láttam hát. Azt hol láttad? A hídna, Mikó. Fertája órája.
Vonta vállát a csikós, és leakasztotta az energiaitallal teli kulacsát. Ivott, úgy mozgott a gigája, mint a motóla. Kele oda csapott a lovának, és neki lódult, Rogerius követte őt, meglepődve tapasztalta, hogy az állat engedelmeskedik az akaratának. Tudok lovagolni, konstatálta a koronakutató, és szívét melegség járta át arra a gondolatra, hogy újra láthatja emesélyét, akire természetesen egy csöppet sem haragudott. Hát igen, nincsenek megfontolatlanabb megbocsátók, mint a szerelmes fiatalemberek. Alig 10 perces galoppozás után Rogerius úgy elkenődött, mint a krém sajt a tűzőnapon, mert hogy a szerelme tárgyát képező legkisebb barkóci lány nem tartózkodott az apja társaságában. Egy folyocska fölött átívelő 9 boltívű, tele azt mondta 9 lyukú híd tövében, csak az uraság, Klára asszony, valamint a fiúk piknikezett azokkal a furcsa szerzetekkel, akik csillogó-villogó erőtér páncélban borozgattak a földre fektetett nyergeken ülve, ultrahang kardjaik lecsatolva hevertek a gyérfűben. A két ismeretlen férfi hófehér köpenyt hordott, sugárkezelt szövet merrészén egy elnyújtott vörös kereszt virított. Őr templomosok, nyögte Rogerius, és a meglepetéstől majdnem kibukott a nyerekből. De mielőtt ez bekövetkezhetett volna, az apródok odaléptek a lovához, megfogták a kantárt és segítettek neki leszállni a földre. A híd tövében egy aranyozott oszlopokkal merevített, kötelekkel feszített sátrat is felállítottak. A sátor bejáratánál és a táborhely közelében barkóci székelyei örködtek, Rogerius számtalan békésen legelésző lovat látott. A folyó túlpartján csikósok hajtották a ménest, az ostor csattanások messzire visszhangzottak a pusztán. Az apródok a földre tett nyergeken kuporgó csoporthoz vezették Kellét és Rogeriust. Az ispán azonnal feltalálta magát és intett egy újabb ülő alkalmatosságért, már is hoztak neki. Rogerius egy darabig zavartan toporgott, aztán egyszerűen legugolt és a többiekhez hasonlóan csöndben hallgatta barkócinét, aki felolvasást tartott egy ősrégi könyvből. A nő ügyesen takarta kezével a címlapot, mintha titokban akarná tartani a címet és a szerzőt. A templomosok feszült figyelemmel füleltek a textusra. Most egyszerre mennydörgő bömbölés szól bele a küzdelembe, mintha a vihar kiáltana bele egy óriási trombitába. Olvasta barkócinél Stender nyelven. A két harcoló ellenfél megriasztva ereszti el egymást. A Makerodus felugrik, még a lajhár is talpra áll, és egy fa derekához támaszkodik nagy renyhén. Nagy lustán, nézett az űrtemplomosokra barkóciné, ám azok udvariasan bolintottak, a bánfelesége folytatta a felolvasást. Az őserdő tört útján a két felé választó pálma és pinia falak között egy méltóságos alak közeledik. A pliocén királya, Amamut. Barkóciné Tengerfehérvár Klára becsukta a könyvecskét. Nos, kedves Rochefort lovak, melyik könyvből olvastam fel? Kérdezte hozzá legközelebb ülő markáns arcú férfitól. François Rochefort, az űrtemplomos lovagrend infánsa ivott egy korty turáni bort, látszott rajta, hogy elgondolkodik a válaszon.
Michael Crichton Jurassic Parkjából a vatikáni könyvtár lezárt részében őriznek egy rongyá olvasott példányt.
A turániak felnevettek, Rochefort hamiskásra mosolygott.
Nem talált lovag? Jókai Mór Fekete gyémántok című regényéből hallott részleteket, kuncogott Klára asszony, kinyújtotta a tenyerét a templomos felé. Enyém a gyűrű.
Rochefort lehúzta ujjáról a drága ékszert és a nő tenyerébe potyantotta. Rogerius arra eszmélt, hogy Barkóci odahajol hozzá és hátba veregeti. Mivel guggolt, kis hián sikerült orra buknia.
Itt a koronakutató, akiről meséltem a neve, Rogerius. Dominikánus a lelkem.
Laudetur, hajtott fejet Rogerius a templomosoknak, akik kurta fejbólintással üdvözölték őt. Rogerius nagyon jól tudta, ki ez a két ember a folyóparton. François Rochefort rettegett harcos hírében állt, és közvetlenül a lovagrendet vezető egyik klerikális manifestáció, a Szent Hermafroditának is nevezett Jeanne parancsnoksága alá tartozott. Mivel Rochefort, Arnold de la Volter nagymester és Broad de la Girbert főinfáns után csak ettől a létformától fogadott el parancsokat, ezért a rend egyik vezető hatalmasságának lehetett tekinteni. Bárhová ment a mellett ülő arman lovag, árnyékként követte őt. Az érzelmektől mentes,
savószínű szemmel bámuló Jean-Jacques Armanról, azon kívül, hogy francia és nemesi származású, semmi más nem lehetett tudni. Rogerius egyikükkel sem misézett volna szívesen ugyanannál az oltárnál. Jegyzet: az űrtemplomos lovagrendről és a klerikális manifestációkról bővebben olvashatunk a Szűz infrafényben című Bradshaw kisregényben. Tűzön antológia. A következő percek azzal teltek, hogy Rochefort kérdéseket tett fel Rogeriusnak a koronakutatás témaköréből. Hogy valaki mennyire mozog otthonosan egy adott szellemi szférában, azt a kérdései leginkább annyira bizonyítják, mint a válaszai. A templomos által feltett kérdések alapján Rogerius úgy vélte, hogy Rochefort csak felületesen ismeri a magyar korona történetét, de akkor mi végre ez a színjáték egyáltalán, miért jöttek ezek ide? Töprengett magába Rogerius. Nem kellett sokáig várnia a válaszra.
Ajándékot hoztunk neked, domonkos testvér, mondta Arman lovag, a korona kutatónak szabályosan leesett az álla.
Sok mindenre számított, de erre aztán végképp nem.
Menj be a sátorba, utasította Rogeriust az infáns.
Rogeriusnak nem ment el a józan esze, hogy akadékoskodjon. Feltápászkodott és elindult a mondott irányba, miközben majd szétvetette az ideg.
Nagy segítséget kap kegyelmed a korona kutatásához, szólt utána Barkóci.
Rogerius most már semmit sem értett. Az egyik székelyőr félrehajtotta a bejárat előtt lengedező daroc takarót, és a koronakutató belépett a félhomályba. A sátorban kellemes hűvös fogadta a berendezés mindössze egy kis asztalból, és egy székből állt. Ez utóbbin egy javakora beli őszes hajú férfi ült és keresztbe tett lábbal, a széken kényelmesen elhelyezkedve dohányzott. Az asztalon egy aktatáska és a csikkekkel teli hamutartó állt, a csupasz földre egy szőnyeget terítettek.
És te hozta dominikánus testvérem, mondta magyarul a férfi, és elnyomta a cigarettáját.
Kattant az öngyújtó, az ismeretlen szinte azonnal rágyújtott a következő cigire. Ekkor a parányi lángocska megvilágította az arcélét. Rogerius 100%-ig biztosra vette, hogy soha életében nem látta még ezt az embert. A titokzatos figura alacsony termetű, amolyan madárcsontú emberke volt, akinek a kor egyértelműen meglátszott az arcán. Többnek tűnt 60 évesnél, de a szeméből életerő sugárzott és derűs mosolyal nézett a koronakutatóra. Rogerius elmotyogott valami köszöntés félét és közelebb lépett hozzá.
Dohányzik?
Kérdezte az ismeretlen, aki nem mutatkozott be.
Nem. Kár, szívesen megkínálnám. Én elég sokat szívok, de már megtehetem, Isten kegyelméből a tüdőmet egy implant helyettesíti. Hát ne haragudjon, hogy nem kínálom helyel, de nincs több szék.
A férfi fordított egyet az aktatáskán, az árak Rogerius felé néztek.
És aki?
Mi van a táskában? Tette fel a 10 000 talléros kérdést Rogerius.
Hát, kinyitja, meg fogja látni.
Logikus, bátorította magát Rogerius, és felkattintotta az árakat. Fölhajtotta a táska tetejét. A táskában a számára kialakított tartóban egy rubinokkal ékesített aranykereszt feküdt. Rogeriusnak nem volt szüksége díszkivilágításra, hogy azonnal felismerje, mit lát.
Ez a magyar királyi ezüstkereszt, kiáltotta a koronakutató. Elméletileg ennek Esztergomban kéne lennie.
Ez az elmélet, a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a jelen pillanatban cirka 90 000 fényévnyire van Esztergomtól, ugyanis a lovagrend enyhe rábeszélését követően, fogalmazzak így, valaki kénytelen volt kikölcsönözni az érseki kincstárból.
De hát ez hihetetlen, suttogta Rogerius, és a kezével végig simította a keresztet, aztán eszébe jutott, hogy mit kíván tőle a tisztesség.
Lecsukta a táska tetejét, és kezét nyújtotta az ismeretlennek.
Wilhelm Rogerius, dominikánus laikus testvér.
A derűs arcú férfi megemelkedett a székén, és megszorította Rogerius kezét.
A doktor Létai András bíboros vagyok, az esztergomi érsek.
Réka rettenetesen sajnálta a húgát, de nem tehetett érte semmit, hiába lett szent fogadalmas harcos, még ő sem szegülhetett szembe apja akaratával. Ha a bán úgy akarja, hogy emesének férjhez kell mennie, akkor nincs mit tenni, ezen az elhatározáson már nem lehet változtatni. Ez a világrendje, a szülők döntenek, a lányok pedig engedelmeskednek.
Ez egy jóképű férfi, ráadásul olyan szórakoztató és gazdag,
győzködte a húgát Réka. A Barkóczi lányok emese lakrészében tartózkodtak, amit napok óta a székely rohamgárdisták őriztek, az uraság nem sokat teketóriázott és szobafogságot rendelt el a kisebbik lányánál. Réka kibontott hajfonattal egy szál pólóban ült a húga ágyán, és a körmeit manikűrözte. Emese oda-vissza járkált a szobában, és a kezét tördelte nagy elkeseredésében. A sok sírástól olyan piros lett a szeme, mint a húsvéti nyuszinak. 3 napja ugyanazt a ruhát hordta, nem aludt, nem mosdott, nem evett, nem ivott, magyarán nem óhajtott élni.
Jóképű, torpant meg Emese, hogy a burkus jóképű, de hát olyan feje van, mint a gőgös Gunnar Gedeonnak.
Az meg kicsoda? Csattogtatta a kisolót Réka.
Egy kultúrhérosz, de már töröltetett.
Réka megvonta a vállát, letette maga mellé a kisolót és elővette a reszelőt.
Szerintem a burkus jóképű. Ha nem lennék szent fogadalmas, habozás nélkül hozzámennék.
Na és a vagyona? Szegezte Emesének a kérdést.
Nem érdekel a vagyona, én is gazdag vagyok. Több mint 1 millió pengő forint van a bankkártyámon, ráadásul ott vannak az ékszereim.
Mire készülsz, te bolond? Innen úgysem tudsz megszökni.
Emese váratlanul odatérdelt Réka elé, összekulcsolta két kezét, úgy térdepelt a nővér előtt, mint bűnbánó a templom lépcsőtövében.
Segíts rajtam, Réka. Ha nincs más megoldás, akkor én is szent fogadalmas leszek.
A nővér ölébe ejtette a reszelőt, rámosolygott a húgára, megsimította a lány arcát.
33 éves korodig inkább csúf arccal járnál? Nézd meg engem, aki meglát, inkább elfordítja az arcát. És még hosszú évekig hordom magamon a jeleket, vénlány leszek, amire férjhez mehetek, és kinek kellek én már 30 fölött? Azok a kedvemre való férfiak, akik korban hozzám illenek, már évek óta házasságban élnek. Még ezt is vállalom,
kiáltotta átszellemült arccal a fiatal lány.
Nem akarok férjhez menni, sem a burkushoz, sem senki máshoz.
Hanem mit akarsz?
Újságíró akarok lenni, riporter, médiasztár. Mi egymás?
Mi egymás? Hökkent meg a nagylány.
Ha ezt a sületlenséget apánk megtudja, elevenem megnyúz. Ne feledd, te turáni hercegnő vagy. Viselkedj a rangodhoz méltó módon.
Szóval lehetek szent fogadalmas, mint te? Vágott közbe Emese.
Nem. Már elmúltál 10 éves, tudhatnád, a harci kiképzésnek akkor el kell kezdődnie.
Emese bánatosan lehajtotta a fejét. Réka tényleg megsajnálta a húgát. Kicsúszott az ágy széléig és átölelte a lányt.
Nem fogod megbánni, ha férjhez mégy.
Ami a következő pillanatban történt, arra Réka nem tudott magyarázatokkal szolgálni a szüleinek. Hosszú évekig nem bocsátotta meg magának, hogy nem figyelt oda kellőképpen. Amikor előre hajolt és magához vonta a húgát, a lejtett kezű lány meg sem mozdult. Olyan magatehetetlennek tűnt, mint egy mozgatóját vesztett marionett bábú. Aztán Emese váratlanul megelevenedett, kikapta Réka kezéből a köröm reszelőt, és egy fájdalmas üvöltés kíséretében belevágta a saját torkába. A kispriccelő vér pillanatok alatt elöntötte a lány nyakát és elhasztatta a ruháját, vérpöttyök csapottak Réka fehér pólójára és az ágyterítőre is. Emese kirántotta a sebből a reszelőt, de a nővére magához tért a kezdeti döbbenetéből, és elkapta a lány vértől iszamos csuklóját. Réka felpattant az ágyból, őrségért kiáltott, közben mindent elkövetett annak érdekében, hogy kitekerje húga kezéből az alkalmi gyilkot. 3 rohamgárdista alig volt elég, hogy megfékezzék az eszét vesztett lányt. Réka csak órákkal a történtek után került olyan helyzetbe, hogy egyedül maradhatott. Bezárkozott a szobájába, és egy kis párnát a fejére szorítva, hasmánt fordulva nyúlt el azon az ágyon, ahol még soha nem feküdt férfi ember. A szent fogadalmas harcos olyat tett, ami igencsak meglepte volna a táltos kiképzőit. Keserves zokogással, talán a húga és a saját elvesztett boldogságát síratta azon az éjszakán. Modul építmények, dokkok, radartányérok és fegyvertornyok acélkéken csillogó sora húzódik a végtelenbe, és ez csak a csillagromboló központi felépítménye előtt húzódó élszektor, vonta meg magában a konklúziót Magyarország herceg primása, aki Rogerius munkaszobájából szembesült a Székely Dózsa György félelmetes látványával. A koronakutató dominikánus az elmúlt 2 hétben, amióta a zászlós hajó fedélzetén tartózkodott, rovás szakértő kalauzolása mellett nagyjából megismerkedett a gigászi űrhajóval, és most nagy lelkesedéssel minden tapasztalatáról beszámolt a bíborosnak, aki meglepően kíváncsinak mutatkozott, kifejezetten érdeklődött az űrtechnológia iránt.
Elmondása alapján azt kell feltételeznem, hogy ezeknek a bakóci, vagy kiknek,
Barkóci, segítette ki az ablaknál álló és kifelé bámuló bíborost Rogerius.
Köszönöm, fiam. Szóval ezeknek a barkóciaknak a zászlós hajója nagyobb, mint a Fata Morgana, ami
tudva legőleg 30 kilométer hosszú.
Nem lehetetlen, eminenciás uram.
Lehet, hogy turáni rokonaink egy kicsit megalomániások?
Eminenciás uram, nem látta a hajót, amikor a templomos testvérek bedokkoltak?
Nem én, fordult el a stázis ablaktól Létai. Két héttel ezelőtt reggel bementem a prímási hivatalba, nekiláttam a munkának, ebéd után pedig lementem sétálni egy kicsit a parkba. Leültem a kedvenc padomra, hogy elolvassam a teológia legújabb számát, amikor megjelent két szürke öltönyös napszemüveges férfi, és megkérdezték tőlem, hogy én vagyok-e az esztergomi érsek. Mondom nekik, hogy én vagyok, kis ilyen 20 éve. Ennek a napszemüvegesek nagyon megörültek. Amikor magamhoz tértem, egy 2x2 méteres cellában feküdtem, mellettem egy táska, ebben pedig az ezüst kereszt. Később bejött az ajtón egy nyomasztó harci robot, és a tudomásomra hozta, hogy a mély űrben vagyok, majd enni adott és kilebegett. Később megjelent Rochefort, és nagyjából mindent elmagyarázott. Amikor kihoztak a cellámból, egy fotometrikus mezőt kapcsoltak rám, és azon kívül, hogy hová lépek, más nem igen láttam. Később kikapcsolták a pajzsot, és egy sátorban ültem a pusztán. Ennyi a történetem.
Tehát nem eminenciád lopta el az eskü keresztet? Tudakolta Rogerius.
Ó, hát ne vicceljen, kérem, nem képzeli, hogy erre rá tudtak volna venni. Rochefort állítása szerint maga a Szent Hermafrodita hatolt be a kincstárba.
Rogeriust őszinte meglepetésként érte a hírt. Nem hitte volna, hogy az űrtemplomos lovagrend ilyen magas szinten együtt működik a barkóciakkal. Maga Jean indult az eskü keresztért. Vajon a lovagrend nagymestere és a pápa 25. János 6.0 tud a dologról? Rogerius számára nem szükségeltetett akadémikus gondolkodás, hogy megértse, milyen motivációk lehetnek az események hátterében. A barkóciak koronázni akarnak, ehhez az érvényes koronázási ordó szerint feltétlenül szükségük van az esztergomi érsekre és az eskü keresztre. Hogy az ordóban megszabott többi feltételt miképpen teljesítik, például a szent korona nélkül nagyon nehéz koronázni, az legyen az ő gondjuk, illetve az én gondom is, tette hozzá gondolatba Rogerius, mert hogy nekem kell megtalálnom a koronát. Ezekben a napokban Rogeriusnak már létezett egy határozott koncepciója, hogy milyen irányban kell megkezdeni a kutatást, de egyelőre nem beszélt róla senkinek. Az elmélet túl fantasztikusra sikeredett ahhoz, hogy tálalni merészelje Barkócinak. Az oposz nem azért hozta el a Swarmról, mert szabad idejében sikeres science fiction regényeket szokott olvasni. Létai és Rogerius az ordókról kezdtek beszélgetni. A bíboros a tanulmányai során 9 földi és 3 humanoid nyelven beszélt fordítógép nélkül, innen-onnan felcsipegetett némi információt a koronáról, de csak a tudományosnak tartott keletkezés elméletet ismerte. Neki a Szent Korona egy 12.-13. századi összeszerelésű, nagy történelmi hagyománya rendelkező tárgyat jelentett, hitte a dominikánus. Rogerius később nem tudta megmondani, hogyan terelődött a szó az 1945-ös januári eseményekre és annak logikus következményére, a koronának az Egyesült Államokba történő kikerülésére. Ami bizonyos, a beszélgetés egy pontján arról az álmáról kezdett beszélni, amiből Kelének olyan váratlanul sikerült felébresztenie. Sokáig egyféleképpen lehetne elemezni ezt a kérdést, hogy Szálasi helyesen cselekedette koronaügyben. Nézze, bíboros úr! Egyik oldalon ott állnak az oroszok, a másik oldalon ott állnak az amerikaiak. Szálasi nem akarja, hogy az oroszok rátegyék a kezüket a koronára. Ez nagy nemzeti tragédia lett volna. Ezért egyetlen logikus megoldásként inkább a kisebbik rosszat, az amerikaiakat választja, és parancsot ad a koronázási ékszerek és a szent jobb nyugatra menekítésére. Persze megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. Most figyeljen, eminenciás uram, a történet felér egy izgalmas krimivel.
Tényleg?
A koronát és a szent jobbot pajtás ezredes koronaőr és 6 beosztottja kísérik az ország határon túlra. Egy rozog a teherautón mennek a menekültekkel teli utakon, amit már nappal is bombáznak az amerikaiak. Hosszú hányattatás után megérkeznek Mariazelbe, ahol Szőlősi, a Szálasi kormány miniszterelnök helyettese várja őket, aki azt az utasítást adja nekik, hogy haladéktalanul induljanak tovább Salzburgtól 25 kilométerre lévő Metzibe. Nem kevés kaland után pajtássék megérkeznek a mondott helyre, és a Metzi-i tó mellett egy udvaron leparkolnak. Újabb utasítások hiányában mit tehetnek mást, várnak, közben az amerikai hadsereg roham léptekkel közeledik a városkához. Eddig világos a sztori, most jön a bonyodalom, mert megérkezik Szálasi és kiadja a parancsot, a szent jobbot és a koronázási palástot, e két tárgya legsérülékenyebb, A metszéi plébános őrizetére kell bízni, minden mást el kell rejteni, hiszen nem tudni, kik lesznek azok az amerikaiak, akikkel pajtássék majd összefutnak, ha amolyan Kelly hősei típusú fazonok, akkor a koronának befelegzett. Pajtássék tehát átadják a mondott tárgyakat a plébánosnak, aki elrejti őket a díványában. Jegyzet. A metszői plébános később átadja a Szent Jobbot és a koronázási palástot a salzburgi érseknek. A Szent Jobb így már 1945 nyarán visszaérkezik Magyarországra. Ezt követően ketté fűrészelnek egy üres olajos hordót, és három dobozban lepedőkbe csavarva elrejtik benne a koronát, az országalmát és a jogart, egymásba tolják a fél-fél hordó részeket, majd az egészet elássák a tó melletti mocsárban, és ekkor tessék figyelni, eminenciás uram, visszatérnek az üres korona ládához, és látványosan őrizni kezdik. A bíboros már a Kelly hősei óta értetlenül csóválta a fejét, de Rogerius nem kegyelmezett, és nagy lelkesedéssel folytatta a történetet. Az amerikaiak közelednek, ekkor pajtásik szálasi parancsára odébb vonulnak, nehogy vele együtt tessenek fogságba. Megadják magukat az első amerikai jeepnek, és még aznap visszaviszik őket Metszíbe, onnan pedig a nyilas vezérkarral együtt az egész társaságot átszállítják Augsburgba, a 7. hadsereg főhadiszállására. Ott kezdetét veszi a bonyodalom. Mi van a ládában? Kérdezik az amcsik pajtás ezredestől. Magyarország szent koronája, válaszolja ő. Tessék kinyitni, jön az utasítás. Nem tudom kinyitni a kulcsok, Gömbös Ernő századosnál, szálasi szárnysegédjénél vannak. Feleli pajtás. Az amerikaiak veszettül kurbilizák a telefonokat, és nagy nehezen előkerítik Gömböst, aki a salzburgi tartományi bíróságon ugyancsak amerikai őrizetben van. A kulcsok a ruhájába vannak varva. Lényeg a lényeg, az amerikaiak felnyittatják a ládát, ami üres. Na hát, kerekíti a szemét pajtás ezredes, aki színésznek sem lehetett utolsó. Amikor felelősségre akarják vonni azért, hogy becsapta az amerikai hadsereget, azt mondja, hogy szálasi parancsára cselekedett így. Később hosszú kihallgatások után bevallja a mocsárban elásott hordó pontos helyét. Ennyi a történet, eminenciás uram, a korona tehát az amerikaiakhoz kerül.
És mikor is adják vissza?
1978. január 5-én száll le Ferihegyen a koronát és a koronázási jelvényeket hozó külön repülőgép a fedélzetén Cyrus Vance amerikai külügyminiszterrel. Magyarország nyugati megítélése egyre pozitívabban alakult, nyilván ez is közrejátszott abban, hogy az amerikaiak nem zárkoztak el a visszaadástól. A bíboros, aki elgondolkodva sétált a könyvekkel telepakolt asztal körül, Rogerius utolsó mondatára felkapta a fejét.
Nem! Itt nem pusztán egy szocialista ország egyre pozitívabb nyugati megítéléséről és a javuló magyar-amerikai kapcsolatokról van szó. A helyzet ennél sokkal bonyolultabb. Van egy elméletem. Eddig soha senkinek nem beszéltem erről, mert bolondnak tartottak volna, de azt hiszem, maga értékelni fogja a feltevésemet.
Csupa fül vagyok, eminenciás uram, lelkesedett Rogerius.
Szerintem az amerikaiak Mindszenty József halálát várták, a bíboros határozottan ellenezte a korona visszaadását. Tudja, kiről beszélek?
Az akkori esztergomi érsekről, bologatott Rogerius. Na de miért ellenezte volna? Ne talán attól félt, hogy a kommunisták szétszerelik apró darabokra?
Nem hiszem. Ő ennél távolabbra látott. Szerintem Mindszenty egyike volt azoknak a magyar főpapoknak, akik még tudták, hogyan kell a szent koronával szabályosan koronázni. Mindszenty volt az utolsó olyan esztergomi érsek, aki ismerte a korona titkát, és ezért nem akarta, hogy időnek előtte hazahozzák.
Történelmi jelentőségű találkozóra került sor a Székely Dózsa György fedélzetén. A teljes szektort lezárták és szigorúan őrizték. A találkozóra kijelölt helyiséget a legmodernebb csúcs technológia segítségével védték meg a kémsugár berendezésektől, sőt, még a tárgyaló feleket is elválasztották egymástól egy nagy teljesítményű, statikus pajzsal. Jobb félni, mint megijedni, gondolta Kele, és Barkóczi legjobb plazma íjászait állította őrségbe. Bevonultak a tárgyaló felek, mindkét fél részéről 5-5 fő, és elfoglalták helyüket egy asztal hosszanti két oldala mentén, köztük villogott az átlátszó kékes energiafal. Mindenki fegyvertelen volt. A küldöttségek vezetői a kezdeti kölcsönös üdvözlés után már is a lényegre tértek, aminek következtében hamarosan megkezdődött az üvöltözés.
Róma, kapjon már a fejéhez, kis ilyen eltelt két évezred, és még mindig azt a verziót kell hallanom, hogy akkoriban térítés folyt Magyarországon.
Emelte fel hangját az egyik küldöttség vezetője.
Hova akartak maguk téríteni, ha még bibliájuk sem volt? A papok, akiket Róma küldött, még a nyelvet sem beszélték. Bejött az országba egy rakás idegen nyelven makogó csuhás, és azt akarták elmagyarázni a népnek, hogy imádjon egy olyan istent, aki megöli az egyetlen fiát, aki tulajdonképpen saját maga. Talán helyén valóbb lenne térítés helyett inkább kényszerítést mondani, ahol a keresztet a kardlap váltja fel, ott nekem ne pappoljanak a krisztusi szeretetről.
Stenonis, szerintem maga egy rohadt sátánhívő, reagálta hallottakra François Rochefort az energiapajzs túloldaláról.
Egy hosszú zöld szivarkát szívott, és nagyon nyugodtnak tűnt.
Igen, vicsorított az oposz nagymestere. Hány olyan pápát soroljak fel magának, aki jószervvel Istenben sem hitt, hova tovább a csoportszex híve volt? Hallott már a Borgiákról? De tudja mit, beszéljünk csak arról, ami miatt tulajdonképpen leültünk ehhez az asztalhoz. Beszéljünk a magyar koronáról. A téma felvezetéseképpen hadd kérdezzem meg magától, hogy hallott-e valamit sutyorogni Gerber de Aurillacról?
Jó ember volt, mosolygott a lovag.
Ó, tárta szét kezét a mágus. Akkor elmondok róla egy-két érdekességet. Gerbert de Aurillac jó részt a 10. században élt. Egy pap volt, akit kortársai az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb fekete mágusnak tartottak. Nagy ismerője volt az iszlám misztikáknak, például ő terjesztette el az arab számokat Európában, és mindenféle cuki pofa kísérleteket végzett, miután magára zárta a laboratóriuma ajtaját. Elítólag birtokában volt egy aranyfej, ami válaszolt a feltett kérdésekre. Jó, mi? Azt mondják erre a Gerbertre, hogy tudós volt. Nos, szerintem sokkal több volt annál.
Na és? Kérdezte unott képpen Rochefort.
Aurillac Herbert egészen addig variált, amíg nem saját tanítványa, harmadik Otto német római császár hozzá nem segítette Róma püspöki székéhez. Akkor legnagyobb fekete mágusa, tehát 999-ben, és figyeljék meg, milyen mágikus évszám. Második Szilveszter néven pápa lesz.
Na és? Kérdezte az infánsénál is unottabb képpel Arman lovag.
És ez az ember? Alig egy évvel azután, hogy pápa lett. Egy látomás hatására koronát küld Szent Istvánnak. Hó, már ne haragudjanak, de maguk ezt elhiszik? Kérdezte végül az univerzum legunottabb képével Lauder Stenonis.
Rochefort kivételével összehajoltak, sugdolozni kezdtek az űrtemplomosok. Az infáns Stenonisra függesztette a tekintetét, majd méretetlen lassúsággal elnyomta a szivarkáját a hamutartóban. Ujjait összefonta az asztallapon, és előrehajolt.
Egy pillanatig se ringassa magát abban a tévhitben, hogy mi nem készültünk fel erre a találkozóra. Nagyon jól ismerjük az oposz nyakatekert elméleteit a koronáról, és tökéletesen tisztában vagyunk az ős magyar táltosít lényegével. Még a maguk zavaros, mágikus praktikáival is tisztában vagyunk, Stenonis, ezért bátran kimerem jelenteni, hogy az oposz olyan távol áll az igazi táltos vallástól, mint Makó Jeruzsálemtől, hogy stílszerű legyek. De, ahogy maga mondta az imént, beszéljünk csak a koronáról. Ha tagadja annak a tényét, hogy második Szilveszter koronát küldött a magyaroknak, akkor miképpen értékeli azt a történelmi tényt, hogy az 1044. július 5-én vívott ménfői csatában vereséget szenvedett Abba Sámuel magyar király koronáját és lándzsáját, harmadik Herik német római császár Rómába szállítatja, 7. Gergely pápa Salamonhoz írt 1074-es levele szerint, mint egy visszaküldi Isten földi helytartójának.
És maguk mivel bizonyítják azt, hogy a Rómába visszaküldött korona azonos azzal a koronával, amellyel első Istvánt megkoronázták? Kérdezett vissza gúnyosan Stenonis. Hát nem képzeli, hogy egy magyar király a szent koronával a fején megy a csatába? Rochefort, maga tévúton jár, félreértett engem, tudniillik, azt hiszi, hogy én tagadom a pápai koronaküldést. Óriási tévedésben van. Mi, az oposz vezetői úgy gondoljuk, hogy második Szilveszter valóban küldött koronát a magyaroknak, csak hogy nem jó szántából. Hanem? A magyarok nem pusztán koronát kértek második Szilvesztertől, hanem visszaköveteltek egy koronát.
Ó, legyintett az űrtemplomos.
A korona már jóval Szent István előtt létezett, és a magyarok tudtak róla,
ütötte a vasat Stenonis.
Akkor miért nem követelték vissza előbb? Kérdezett közbe Arman.
Mert csak Géza fejedelem korában tudták meg, hogy valójában hol őrzik,
fordult a magas, szőke férfi felé Stenonis.
Előtte évtizedekig keresték.
Te, keresték, kuncogott a lovag. Na és hol keresték?
Egész Európában, kisbarátom, szinte az összes kolostort, rendházat, kincstárat és templomot tűvé tették érte. Momentán ezt a korszakot hívják a kalandozások korának.
Mindenki hossza maga elé meredve emésztette a halottakat.
Tartsunk 5 perc szünetet, mondta csöndesen Rochefort.
Mindszent József nem mindennapi ember volt, az a fajta, aki egymaga akar szembeszállni az egész világgal.
És veszít, kiáltotta Rogerius.
És győz,
csillant föl az esztergomi érsek szeme. Cigarettáért kotorászott a zakolya zsebében.
A kutya fáját csak 5 szál maradt, marogta, miután belekukkantott a dobozba. Majd kérek még a templomosoktól. Hol tartottunk?
Nézett az asztal túloldalán, 2 könyvhalom között könyöklő koronakutatóra. Rágyújtott. Hogy Mindszenty elbukik, ennek ellenére ővé a dicsőség koronája.
Persze, persze. Mindszenty 1948. decemberétől 1956. október 30-áig volt letartóztatva, hol börtönben, hol rabkórházban őrizték, aztán 1955-ben felfüggesztették a büntetését, és ettől kezdve házi őrizetben tartották egészen az 1956-os kiszabadításáig.
Akkoriban volt a forradalom, bologatott Rogerius.
Igen. Gratulálok, maga nagyon jól ismeri a történelmünket, bokolta a bíboros.
A magyar történelem a hobbim.
Pompás. 1956. október 30-án a Nagy Imre kormány utasítására egy páncélos alakulat különítménye, melyet önként jelentkezett tisztek vezettek, kiszabadította őt a felső pertényi almási kastélyból, ahol a házi őrizetét töltötte, majd 31-én reggel katonai kísérettel Budapestre hozta. Mindszenty november 1-én bejelentette, hogy 3-án nagyobb beszédet fog tartani az országházban, ami meg is történt, csak hogy másnap megindult a szovjet offenzíva, csak bíboros a közeli amerikai nagykövetségre menekült, ahol Nagy Imre miniszterelnök közben járására menedékjogot kapott. Ha ismeri a történelmünket Rogerius, akkor tudnia kell a választ a kérdésre. Mit gondol, meddig tartózkodott Mindszenty abban az épületben?
Látja, ezt nem tudom, eminenciás uram, gondolom jó sokáig, hetekig, hónapokig, bizonytalankodott Rogerius.
15 évig, támaszkodott az asztalra az esztergomi érsek. 15 évig ki sem dugta az órát abból az épületből.
Ó, hát ez nem semmi.
De nem ám. 1971-ben a Vatikán, az Egyesült Államok és a Magyar Állam megállapodása alapján az elnöki tanács hatályon kívül helyezte az 1956-os magatartása miatt ellene hozott 1962-es újabb ítéletet, és elhagyhatta a nagy követség épületét. Rómába utazott, majd 1971. október 23-án Bécsbe érkezett, és ott halt meg 1975. május 6-án.
Eminenciád szerint a bíboros személye kulcsfigura a koronával kapcsolatban?
Igen.
Amennyiben?
Már az 1948-as letartóztatása előtt is hihetetlen intenzitással lobbizott annak érdekében, hogy az amerikaiak ne adják vissza a koronát, ezt tanúsítják Perének jegyzőkönyve is. Mindszenty azt akarta, hogy a korona a Vatikánba kerüljön. Valamit tudott a koronáról. Szerintem...
Létai nem tudta befejezni a mondatot. Nyílt az ajtó, és a feldúlt rovás rontott be a szobába. Rogerius arra gondolt, hogy valami baj történhetett az oposz és a templomosok tárgyalásán. Rovástól tudott a küldöttségek tárgyaló asztalhoz üléséről. Aztán majdnem szívrohamot kapott, amikor meghallotta, mi történt.
Rossz hírek, uraim! A kisasszony öngyilkos akart lenni. Kelével találkoztam, tőle a hír. Áll a bál az egész csillagrombolón.
Létai hol Rogeriusra, hol rovásra kapta a fejét, a koronakutató halott sápadtan emelkedett fel a székről.
A kisassz, a emese, édes Krisztusom, de ugye nem lett nagyobb baja, hebegte, habogta a férfi.
Hála Istenek, nem. De van egy sokkal rosszabb hírem, Rogerius. Barkóczi urunk, aki nagyon zaklatott a történtek miatt, értet küldött egy osztagot. A trónterembe kísérnek majd, ahol a bán a kutatásod állását fogja firtatni, és ha nem szolgálsz épp kézláb válaszokkal, úgy nem fogod megérni a következő mélyűrbe lépést, ebben biztos lehetsz. Rogerius megszédült, meg kellett kapaszkodni az asztal sarkában, nehogy elvágódjon a földön. Rovás odaugrott és elkapta a férfi karját.
Jól vagy?
Nem. Rogerius csöpet sem volt jól. Savanyú ízt érzett a szájában, ahogy eluralkodott rajta a hányinger. Le kellett ülnie. És akkor különös dolog történt. Alig, hogy leereszkedett egy közeli karosszékbe, különös képek törtek rá. Hirtelen és váratlanul történt. A látomás úgy ragadta magával, mint óvatlan űrkadétot a rigeli nagy fekete lyuk, de mire egyáltalán fölfakadta volna, mi is történik vele, már véget is ért a különös állapot, és az irracionalitás piton sötét torkából visszaböffent a valóságba. Újra a szobájában volt a könyvei között a Székely Dózsa György fedélzetén. Rogerius reszkető kézzel törölte a homlokát, amelyen a hűsítő légkondicionálás ellenére patakokban folyt az izzadság.
Jól vagy?
Kérdezte újra rovás. Rogerius lassan ráemelte a tekintetét.
Érdekes, ilyet még nem tapasztaltam. Egy pillanatig tartott az egész, mégis olyan eleven volt, mintha... Szenvedte ki magából a szavakat Rogerius.
Mit látott?
Lépett közelebb Létai. Egy ló nyergében ülve tekintettem le az előttem elterülő völgyre, ahol csatadult. Azt hiszem, én voltam a király.
És?
És nincs tovább, eminenciás uram, csak ennyi volt a látomás.
Értem. Hangokat hallott?
Nem. Vannak különös álmaim, de ez nem olyan volt. Manapság ébren is álmodnék.
Magyarországon ennek nagy hagyományai vannak, főleg a politikai életben, jegyezte meg az esztergomi érsek, és elnyomta a cigarettáját.
Süvöltve csusszant fel a bejárati ajtó lapja, és belépett egy íjászőrmester, rábökött a koronakutatóra.
Na, te Rogerius, most velem jössz?
Muszáj? Kérdezte tőle a megszólított.
Hát, ha élni akarsz.
Rogerius élni akart, ezért nem sokáig kérette magát. Létai kutya futtában megáldotta a kifelé tartó Rogeriust, biztosra vette, hogy a fiatal korona kutatónak csupán percei vannak hátra az életéből. A szökelány anyaszült mesztelenül feküdt a sejmes fűben. Fölötte kéken ragyogott a pannoni ég. A nap tüze valósággal lángra gyújtotta a fűágyon heverő magyar lány parányi izzadság cseppektől csillogó testét. A lánynak nehezére esett a légzés. Unyorgó szemmel fordította el az arcát, és nagy levegőt véve magába szívta a nyári rét virágainak bódító illatát. Mindkét kezével végig simította a nyakát, aztán még lejjebb keble tejtől duzzadó halmait. Zavarba jött, amikor azt kellett tapasztalnia, hogy a perzselő forróság ellenére beleborzong az érintésbe. Egy röpke pillanatra megpihent a mozdulat, aztán a két keze eleven tízlábú állatka gyanánt egyre lejjebb haladt, és óvatosan végig siklott a domborodó hasfal feszes bőrén. Áldott állapotban volt, csupán hetek választották el attól a csodálatos pillanattól, amikor megszüli a gyermekét. És fiút fog szülni. Lehúny szemmel mosolyogva simogatta a hasát, tenyerén érezte az élet eleven lüktetését, ahogy mozdul a szíve alatt hordott gyermek. Keze az előzőnél is óvatosabban még lejjebb csúszott. Nem, nem szabad, csúnya kéz, hiszen ez bűnös dolog. Madárrikoltás. A lány felnyitotta a szemét a hangra, ajkát rémült kiáltás hagyta el, amikor meglátta a sebesen aláereszkedő félelmetes ragadozót. A turul erőteljes szány csapkodása összeborzolta a fűszálakat és arcába röpítette a haját. A lány sikoltott, csapkodott a karjával, megpróbált feltápászkodni, de a hatalmas madár leteperte, szárnyával beborította és súlyánál fogva szinte a földre teperte őt. A lány zokogva kiáltozott segítségért. De a király ragadozó nem engedte zsákmányát, és, ó, mi borzalom, a karmok a feszes hasfalba vájtak, a vér a zsengefűre csordult, ahogy az ég királya egy halálos csőrvágásra készülve megkapaszkodott a fiatal testben. A turul felemelte büszke tartású fejét, aztán csőrével marcangolni kezdte a lány ágyékát. Az áldozat sikoltása visszhangot vert a végtelen pusztán, a hófehér, combokra fröccsenő melegvér patakká terebélyesedve áztatta a fűágyat, és pillanatok alatt egy terebélyes folyóvá dagadva zubogott a végtelenbe. A turul elröppent a fájdalmasan sikoltozó lányról, aki rémülten kiáltva ült fel a fehér paplanos ágyon, miután tudatosult benne, hogy hol van, hogy egyáltalán ki is ő valójában, akkor ebben a végtelenül profán pillanatban végérvényesen eltörött nála a mécses, és a takarót markolászva keserves zokogásba kezdett. Megérintette nyakán a kötést, eszébe jutott minden.
Segítsen valaki, kérem!
A szomszédos helyiségben felé lettek a monitorok, átlátszóvá változott a megfigyelő helyiség panoráma ablaka, emese odakapta a fejét, meglátta az orvosokat. Nyílt az ajtó, és belépett egy talpig fehérbe öltözött, a fején fityulát viselő lengyel gyártmányú nővér.
Csak rosszat álmodott, hercegnő.
A keservesen zokogó emese habozás nélkül hozzávágta a kispárnát.
Kifelé!
Bejött egy orvos és két székely gárdista. A katonák elkapták az ágyból éppen kiugrani készülő lányt, az orvos vékony szíjakat vett elő a köpeny zsebéből és átadta őket a nővérnek.
Szorítsák le a kezét, utasította a katonákat.
Hogy merészelik? Kiáltotta a hálóinges lány. Emese összeszedte minden erejét és harcolni kezdett a szabadságáért, karmolt, rukkapált, még köpött is, de olyan még nem volt a világ történelemben, hogy egy szédült 17 éves lány megállítson két jól megtermett székely parasztlegényt, akik azt a parancsot kapták az uruktól, hogy az orvos utasításainak megfelelően cselekedjenek. Mivel a székelyek komoly emberek,
ezért Barkóczi emese hercegnő hamarosan kapott egy akkora nyaklevest, hogy menten planetáriummá változott a kórház szektor megfigyelő részlege, és az odabent tartózkodók lassan forgó űrállomásokká lettek a csillagos ég előterében. A porigalázott herceg kisasszony dühös szúszogással vette tudomásul, hogy csuklóit és karcsú bokáit erős szíjak békjózzák az ágyhoz, de ami ezután következett, rosszabb volt mindennél, még annál a borzalmas álomnál is. A székelyek kimentek, és helyettük halk brokkát suhogás közepette megérkezett Klára asszony. Azzal kezdte, hogy kiküldte a nővért és az orvost, leült emese ágyának szélére, és megsimogatta lánya izzadt homlokát. Mozdulat a kedvességről és megértésről árulkodott, ellentétben azzal, amit mondott, abban csöpnyi köszönet sem volt. Választhatsz, kislányom, vagy engedelmeskedsz az apádnak, vagy apádsz a zárdába kerülsz. Emese nem akart hinni a fülének. Az anyja mindig mindenben mellette állt, amióta az eszét tudta, mindig megvédte az apja haragjától, és most a legfontosabb kérdésben nem az ő oldalára áll. Meghódol a férje vasakarata előtt, lám a mindig oly határozott nő a férjhez menetel kérdésében nem mer kiállni a lánya mellett. Pedig most kellene a szövetséges igazán. Réka nem segíthet rajta. Zoltán, akárhogy járjon a szája, ugyancsak az apjának engedelmeskedik. Egyedül az anyja volt emese reménysége, és most ő is elfordult tőle. Akkor apáca leszek, anyám, szipogta a lány, miközben arra gondolt, hogy meg akar halni. Olyan erővel hunyta le a szemét, hogy vörös karikák kezdtek táncolni a reáboruló feketeségben. Menj innen, hagyjál békén. De Barkóczini nem mozdult. Emese felnyitotta a szemét, és meglátta, hogy az anya sír. Kövér könycseppek gördültek le a nő arcán. Nem törölte le őket. Odahajolt a lányához, az ajka halk szavakat formált. Ssss, itt figyelik minden szavunk. Ne légy ostoba, kislányom. Légy, ami lennél, nő. És mint olyan hazug és színlelő. Egy férfi nem tudja palástolni az érzelmeit. Benne a harag ott tólul, mint a tengerár. Ám de nőként vértezd föl magad a hazugság páncéljával, és szemed hamis csillogása majd félrevezeti ellenségeid. Csak akkor tudok rajtad segíteni, ha kikerülsz innen, de ehhez simulékony politika szükségeltetik. Az apád már volt itt, akkor aludtál. De ha ébredésed híre újra idehozná, hogy kérdőre vonjon, mutass hajlandóságot, hazudj, mint a vízfolyás. Amíg az űrtemplomosok itt vannak, ne táncolj tűrőképessége borotva élén, mert ha felbosszantod, átvitet a lovagokhoz, és azok erős parancsának megfelelően meg sem állnak veled az első karmelita űrállomásig, ahonnan még én sem hozhatlak ki. Az oposz és a lovagrend egyezkedik. Kutya-macska barátság ez nagyon, de ilyen a politika. Izgatott suttogás, zsíros fülkagylokba és színlelt barátkozás, miközben minden hátsó zsebben ott készül a kanál, amelyben bárki boldogan megfullasztaná a másikat. Mindettől függetlenül, ebben a helyzetben rosforrék sokat jelentenének nekünk, ha kérnénk. Színleljek vidámságot? Suttogott vissza emese. Aha, de én nem tudok hazudni, anyám. Itt az ideje elsajátítani ezt a képességet. Előbb vagy utóbb úgyis férjhez kell menned. De, ssss! A nővér bejött a szobába. Tett vett a kis asztalon. Oldják el a lányomat, utasított őt Barkóczini, és felállt az ágyról, lesimította a ruháját. Egy határozott mozdulattal letörölte a könnyeit, fennhangon mondta. Örülök, hogy megjött az eszed, kedvesem. Barkóczini távozott, a műanyag szagú nővér kioldotta a szíjakat. Köszönöm, anyám, szólt Klára asszony után emese, de a brokát ruhás szépség nem fordult vissza, hanem szomorú arccal, gondoktól gyötörten távozott. Én most vidám vagyok, közölte emese a kisvártatva megérkező csupa mosoly orvossal. Aztán, csak hogy mondjon valamit, bejelentette, hogy éhes. Megkezdte a hazudozást, egy almát nem tudott volna elrágni, olyan ideges volt. Többek között azon rágódott, hogy mit jelenthet az a furcsa álom, amelyből olyan rémülten ébredt.
A kegyelmed azt próbálja nekünk bizonygatni, hogy a magyar szent koronát a 24. század közepén elragadták az ufók, Isten útseit helybe lenyakazom.
Barkóczi ezzel a frappáns bejelentésével reagált Rogerius felvezető monológiára, ami a lényegét tekintve azt taglalta, hogy a korona eltűnésének nagy valószínűséggel köze lesz azokhoz az idegen civilizációkhoz, amelyek képviselői az emberiség történelme során oly sokszor meglátogatták a kék bolygót. Rogerius később nem győzött mentegetőzni, és nagy hangon bizonygatta, hogy ő bizony nem a kicsi szürkékről, a nautákra, vagy a nagy kékekre, a broxanokra gondolt,
hanem a fonnanokra, akik kísértetiesen emlékeztetnek az emberre, se hasonlatosság olyan döbbenetes, hogy a jeles náció képviselője a 20. század 30-as éveitől kezdődően példának bukáért több ezres lélekszámban éltek a földön.
Azt nem értem, hogyan élhettek ezek a földön, ha olyan zöldek, mint egy éretlen paradicsom,
kérdezte egy kackiás bajuszú ismeretlen magyar nemes. Többen bólogattak, egyedül a templomosok arca maradt rezenéstelen. A Róma már megint valami olyat tudhatott, amit az átlag emberek még csak nem is sejtettek. Legalább 10-15-en álltak a trónteremben, magyar nemesek, űrtemplomosok, opposz vezetők, egyedül Barkóczi ült a művészi faragásokkal díszített és bársony párnákkal méretre bérelt hatalmas trónusán. A bán egy csupasz pengéjű ultrahang kard markolatára támaszkodva, kisé előre hajolva hallgatta Rogeriust, aki nyakát behúzva állt a csoportosulás közepén. Barkóczi talpig erőtér páncélban volt, úgy látszott, készül valamire. Rogeriusnak olyan érzése támadt, hogy a magyarok amolyan vitézkedős, veszekedős, na kéne már tenni valamit hangulatban vannak. Kutatásai során annyit sikerült megállapítania, hogy ez nagyon rossz ómen, mert utána mindig tragédia történik. Vagy az ország csonkul, vagy a tudat. Vagy mindkettő egyszerre. Különös módon Stenonis és az árnyékaként funkcionáló Deme nem voltak jelen. Rogerius egy csöppet sem bánkodott emiatt. A földön élő fonnanok egy parányi apró beavatkozással megváltoztatták a bőrük és a szemük pigmentációját, adta meg a választ az imént elhangzott kérdésre. És ettől a pillanattól kezdve nem volt olyan ember vagy orvosi műszer, ami leleplezhette volna őket.
No fene! Akkor hogyan buktak le?
Nem buktak le. Rengetegen közülük science fiction írók lettek, azok között könnyen álcázhatja magát egy földön kívüli. Mentálisan, tette hozzá Rogerius.
Volt ilyen magyar író? Tudakolt a bán.
Látja ezt? Nem tudom, méltóságos uram.
Kárme, minden művét elolvasnám izibe!
Kocsantotta a kardja hegyét a dur alumínium járó lapokhoz a nagyúr, és fejével biccentett a szolgáknak, akik tüstént hozták a bort. Mindenki kupát ragadott, két apród serényen töltött.
Folytassa kegyelmet, mondta Barkóczi Rogeriusnak.
Rogerius ivott egy korty bort, vagyis óvatosan belenyalt a drága nedűbe, mert nem felejtette a mulatozáson történteket. Elhulajtott egy professzoros köhécselést, és nagyjából ugyanazt a problémakört vázolta, mint William Martin, amikor Bradshaw-t próbálta győzködni a Roxolanon. Jegyzett Fawcett ópiumkeringő. Hallottak az LSD-ről? Nézett körbe Rogerius, de csak értetlen arcokkal szembesült. Ez egy szintetikus kábítószer, amit állítólag egy laboratóriumi kísérlet melléktermékeként fedeztek fel a 20. század 40-es éveiben a Földön. Kérem, ez tévedés, az első LSD szállítmányt egy fonnan kalózhajó hozta a földre. A fonnan űrkalózok új piacot kerestek az árunak, és ezért választották a fajukra olyannyira hasonló emberi lényeket, azaz minket. Az 50-es évektől kezdődően beépültek az amerikai szervezet alvilágba, és a Cosa Nostra hamarosan a fonnan kábítószer kartel fedőszerve lett. Nagy befolyással éltek a politikában, olvastam egy tanulmányt, amely azt taglalta, hogy minden bizonnyal közük volt Kennedy halálához is. Az említett úr az Egyesült Államok elnöke volt a 1960-as éveinek elején. Kennedy le akart számolni a szervezet bűnözéssel, és le akarta rántani a leplet az UFO jelenségekről. A fonnanok persze közbe léptek, és kezdetét vette a nagy altatás korszaka.
Na és mikor fújtak ébresztőt? Kérdezte valaki.
A Novus Ordo Seclorum bukását követően. Amikor a von Einsteinnek megjelentek a Földön, a fonnanok eszeveszett sebességgel eltakarodtak a naprendszerből, aztán egy-két évtizedre rá eljátszották, hogy összefutottak velünk a galaxisban, amit sokan el is hittek. Ma már tudjuk, hogy nem ez volt az igazság.
A Bowman repülőraj talált rájuk a 17. különleges űrflottától, jegyezte meg Rochefort.
A magyarok a fülük botját sem mozdították erre a közbeszúrt megjegyzésre, nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget, de Rogerius és az infáns egy pillanatra összenéztek. Mindketten egy-egy klerikusokat tömörítő szerzetes rend tagjai voltak, így nagyon jól tudták, hogy kiknek köszönhető a von Einstetten dinasztia megjelenése. Jegyzet. Történetünk időpontjában a Kozmosz Katolikus Egyház már tisztában volt azzal, hogy a császári uralkodóház megjelenéséért a Bowman testvéreket terheli a felelősség. Mysterious Universe ciklus.
Tehát a fonnanok vitték el a koronát? Kérdezte dörgő hangon Barkóczi.
Rogerius összerezzent, mint a kocsonya, és odakapta a fejét.
Hát nem lehetetlen, méltóságos uram.
Rogerius persze nagyon jól tudta, hogy ezt az állítását semmilyen észérvel nem tudja alátámasztani.
Arra kérik, hogy menjen bele a részletekbe, mint egy vezesse le, miképpen jutott erre a bődületes konklúzióra, biztosan szorulni fog. Ezért elébe ment a dolgoknak, és egy levegővétel nélkül előadott hadarásba kezdett. Most a 27. század végéhez közeledve a fonnan űrkalózok erősebbek, mint valaha. Egyes csillagvégi köztársaságok és koronahercegségek szabályos pátens levéllel látták el őket, magyarán legalizálták az űrbéli rablást. A fonnan kalózok rendszeresen dézsmálják az agrárbolygók szállítmányait, szóljanak, ha tévednék, de a turáni csillagköztársaság is akkor hallatott először magáról, amikor védelmezni kezdte ezeket az útvonalakat. A helyzet meglehetősen bonyolult, nem tudni, melyik kalóz dinasztia kinek dolgozik, egy valami bizonyos. William Martin, a kalóz király, mindenkitől függetlenül szervezi az akcióit. Ő például ember, talán éppen ezért a maga ura. Jelen pillanatban a fonnan kalózok uralják az illegális műkincspiac több mint 75%-át, és nem ma kezdték fölhalmozni az árut, ebben egyetérthetünk. Mit tudunk a magyar korona eltűnéséről? 2350-ben esett meg a dolog, amikor a legtöbb fonnan élt a földön, és ne felejtsük, akkor még illegalitásban sétáltak New York utcáin, ami már csak azért sem véletlen, mert az említett városban csak őrültek laknak. Uraim! Bátran kimerem jelenteni, hogy a fonnan kalóz dinasztiák valamelyike biztosan tud valami lényegeset a korona eltűnéséről. Rogerius egy pillanatra elhallgatott, hatásszünetet tartott. Én azt gondolom, hogy a koronát valamelyik fonnan kalóz vezér lopta el. A következőt javaslom. Támadjuk meg az Eleanor Hacy kalóz állomást, az ott kezelt archívumban biztosan találunk utalást a koronarablásra vonatkozólag. Senki sem tapsolta meg ezt a javaslatot, aminek az volt az egyértelmű oka, hogy aki az elmúlt 100 évben hivatlanul érkezett Eleanor Hacybe, azt olyan intenzív lézereső fogadta, hogy az űrhajója még a külső védelmi vonal elérése előtt apró darabkákra robbant szét, legyen bármilyen energiapajzsa. Az űrkalózok nem szerették a hivatlan vendégeket.
Eleanor Hacyben lenne a korona? Szegezte a kérdést Rogeriusnak a bán.
Talán, titokzatoskodott a férfi.
Jó legyen! Bolintott kisvártatva Barkóczi, és nagyokat bólogatott a busa fejével. Lecsapunk Eleanor Hacyre, és kifaggatjuk a lezüllött bandát.
Rogerius vett egy nagy levegőt. Báni János, minden tiszteletem az öné, de...
Fordítva, sziszegte valaki.
János Bán, minden tiszteletem az öné, de még a klánflotta tűz ereje sem elégséges egy leszállási engedély kikényszerítéséhez. Nem ionágyukra és plazma íjakra, hanem csürcsavaros magyar észjárásra lesz itt szükség, urak. Különben nagyon könnyen porul járhatunk, a fonnan kalózokra nem lehet csak úgy ukmukfuk lecsapni. Barkóczi a kardjára támaszkodva kissé előre dőlve mondta, amit mondott, ráadásul az elején suttogott, a végén már üvöltött.
Ha egy Barkóczi azt mondja, hogy lecsap valahol, akkor ott lecsapás lesz.
Rochefort, a jelenlévő oposz tagok, valamint Rogerius kivételével, mindenki erős vivátozásba kezdett. Összecsattantak a kupák, amikor a magyar országló urak közfelkiáltással megszavazták a lehetetlent. Nem először tettek ilyet. Rogeriusnak lassan derengeni kezdett, hogy félőrültek közé keveredett. Ekkor fogalmazódott meg benne először a gondolat, hogy neki innen mi hamarabb el kell szöknie. Na de kitől várhat segítséget? Erről az irdatlan méretű csillagrombolóról egymagában nem tud elszökni. Ki sem ismeri magát rajta, sem tudja, hol merre keresse a mentőkabinokat. Rogerius valósággal szenvedett a szövetséges hiányától. Barkóczi János nem volt meglepődős fajta, de amivel a kisebbik lánya lakosztályában szembesült, az egy komplett kulturális sok hatással ért fel. Barkóczi annak hírére érkezett, hogy emesének helyre billent az agya. Az uraság egy pillanatig sem titkolta, hogy örömmel tölti el a hír. De amikor belépett az ajtón, menten földbe gyökerezett a lába. A látvány, amivel szembesült, minden képzeletét felülmúlta. Emese hercegnő az udvar hölgyek mosolygos koszorújától körítve, egy 3 méter magas holografált tükör előtt illeget-billeget, és mindezt az anyja egykori menyasszonyi ruhájában követte el.
Na, te jány! Kiáltotta meglepetten a bán.
Emese megpördült, és ha nincs két füle meg a cofja, biztosan körbe vigyorogja a fejét. Olyan szép ez a ruha, papa!
Hát kész, nő vagy benne, tárta a karját Barkóczi.
Úgy bizony, nő vagyok. Hová megyünk? Nézett fel a fényhímzés mellől Barkóczinél Tengerfehérvár Klára. Emese anyja az egyik oldalsóbb hamlagon ülve ütött el az időt.
Háborúba, lelkesedett a bán, mielőtt két oldalról is megpuszilta a lány arcát. Megtámadjuk Eleanor Hacyt.
Értem, sohajtott a nő, aztán piros fényt fűzött a tűjébe, és belekezdett egy tulipánba. Aztán mi van azzal a rettegett császári ezredessel, kedves férjem?
Mágásról tojok Bradshawra, asszonyom. Az oposz beépített egy kémet a csoportjába, ezért bárhová vigye a fekete fene a császár legjobb katonáját, arról mi jó előre értesülünk, aztán ha mégis a közelünkbe ennél rosszabb.
Markóczi jobb böklével a bal tenyerébe ütött.
Akkor lecsapunk rá!
Már megint az a felelőtlen magyar virtuskodás.